Nem énekelhetnénk még tovább? Mit szóltok? Csak áldottak vagyunk, nem? Csak lehetnénk a térdeinken, és kifejezhetnénk azt, amit már kaptunk. És szerintem, ha meglátsz egy térdein lévő embert, már számodra kifejezi azt, hogy mi van az ő szívében. És hiszem, hogy számára is. És az áldás, az a héberben többek között ezt is jelenti, hogy a térdein. Jelenti az imádatot, a dicséretet. Áldott. Ilyen volt Mária, Jézusnak az anyja, és azt mondja, hogy áldott vagy te. És ott mindannyian arra gondolunk, igen, mert az Úr Jézustől szülte. Furcsa lenne így gondolkodni, hogy de nem is annyira furcsa, hogy tehát Jézus megszülethetne most, mert áldott vagy. Megszülethetne rajtad keresztül. Persze nem úgy, ahogy Mária, de kiléphetne rajtad keresztül. Vagy mondhatnánk úgy is, hogy úgy kiélne rajtad az ő élete, úgy megnyilvánul rajtad, hogy láthatóvá váljon. El tudnád képzelni, hogy áldott vagy annyira, hogy rajtad keresztül meglátják Jézust. Wow. Hogy ahol ott vagy, és ez legyen bárhol az életedben, munkahelyen, a családodban, vagy nyaraláson, vagy akár itt, Jézus megjelenik rajtad keresztül. Ez történik, mert áldottak vagyunk. Mert van egy imádatunk. És a szívünk az térdepel az Úr előtt, mert imádja őt. Nem is tudom, honnan jönnek ezek a gondolatok. Csak így annyira így megindult a szívem, hogy az imádat alatt. Lapozzunk 1 Korintus 13-hoz. Szerintem az egyik legismertebb fejezet. Olyan sok helyen a családokban ki van rakva falra. Vagy ki van rakva egy vendéglátó helyen, egy étteremben. Vagy egy templomnak a belső falára. De tudod, ez a szeretet, ez a szívben kell, hogy kirakva legyen. A szívünkbe. Tehát ezek a szavak a szívbe kell, hogy bele legyenek írva. Ez az Atya szeretetének a leírása. Aki 1 Korintus 12-t, ha már olvastad, akkor foglalkozik a szellemi ajándékokkal, és a 14 az folytatja a szellemi ajándékokkal, és ide be van építve az Atya szeretete. Hogy mi az, és mi nem az. Nyilvánvaló módon, nyilvánvalóan itt kellett, hogy megjelenjen. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, a szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy a pengő címbalom. Nem tudom, hallottatok-e már ilyet? Hallottatok már zengőércet? A zengőérc az az, hogy meg van repedve. Ütöttél már meg ilyet? Ha nincs megrepedve, nagyon szép a hangzása, de hogyha meg van repedve, és megütik, fars. Fars. Nem azt a hangot adja. Vagy a cimbalom, ami el van hangolva, és játszanak rajta. El tudsz képzelni egy olyan zenei művet, előadást, ahol a cimbal most nem hallja, amit játszik, és el van hangolva a cimbalom. Ott nincs harmónia. Az nem élvezhető. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha az egész hitem van is, olyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükből. Káleb hite, ad nekem ide ezt a hegyet. És odaadta. odaadta. Isten odaadta neki. Volt 70-80 éves, de a szívében ott volt a hit. Azt mondja, hogy még hogyha ilyen hited is van, elég magasan lett megragadva a hit. Szeretet pedig nincsen én bennem. Mindez a hit szeretet nélkül? Semmi. Ez a hit megvan nekem, de nincs bennem szeretet, semmi vagyok. És a hitem is semmi. És ha a vagyonomat mind feléltetem, és ha testemet tűzre adom is, és szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom se nekem, se neked, se az atyának attól. Nincs benne haszon. Nem jó befektetés, hanem rossz. A szeretet, az hosszú, tűrő és kegyes. A szeretet nem irigykedik, nem, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra és nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságban. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, és mindent eltűr. Egy szerető apa eltűr. Eltűri a fiának a hülyeségeit. Eltűri a hazugságot azon a módon. Persze nem hagyja, hanem tűr. Nem szűnik meg a szeretete, mert a fia becsapta, vagy meglopta. Vagy ha a barátja átvágja. Nem szűnik meg a szeretete emiatt. Ez a szeretet soha nem fogy el. De legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Az ember kérkedő. Az ember önző, és általában úgy gondolkodik, hogy magából indul ki. Az ő szükségei, az ő hiánya, és az ő akár talentumai, vagy ajándékai. De barátom, ez el fog múlni. Ez el fog töröltetni. Be van írva egy könyvbe, és ki lesz radírozva. Eltűnik. Volt és nincs. Mert már nem lesz rá szükség. Mert részszerint van bennünk az ismeret, és részszerint a profétálás. De amikor eljő a teljesség, a részszerint való eltöröltetik. Lehet bármilyen ajándék, az csak részszerint van. Lehet bármilyen képesség, talentum, tehetség, zsenialitás, bármilyen világra szóló módszer, előadásmód. Eltöröltetik. Mikor gyermek vagyok, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Ha te másképpen gondolod, még gyermek vagy. Ha te nem így gondolod, akkor csak tudd, hogy oké, rendben van. De még gyermek vagy. Még gyermek. A gyermek ragaszkodik a dolgokhoz. Akár ahhoz is, amit Istentől kapott. Jobban ragaszkodik ahhoz, mint magához, Istenhez. Jobban ragaszkodik egy számítógéphez, mint az apjához. De fájdalmas ez. De hát gyermek. Az apa látja felnőni a fiát. És ezért hisz, és ezért remél, és végigköveti, hogy férfiúvá váljon. Ott lesz mellette, még hogy a börtönbe kerül akkor is. Még ha megtagadja akkor is. A fiúság soha nem szűnhet meg. Egy apa nem mondhat le a fiáról. Mert nem úgy teszi a dolgokat, ahogy kellene. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, és a három ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. A legnagyobb a szeretet. A korintusiak. Kicsit utána olvastam. A korintusiak pártoskodó lelkületéhez hozzátartozott az egyéni szabadság és az eredmények hajszolása. Ilyenek voltak a Korintusiak. Van egy monda a Sziszifuszról. Sziszifusznak hívták a királyt, aki mindig egy nagy követ görgetett föl a hegyre. De mikor felkörgette nagy nehezen, több héten keresztül mindig legurult. És utána ment és kezdte újra. Olyan sziszifuszi munka. Ez Korintusnak az átka. Egy ilyen monda. Erős énközpontúság az ajándékok hangsúlyozásánál annyira elferdítették az ajándékok gyülekezetépítő célját, hogy szakadásokat és pártoskodásokat okoztak. A szellemi ajándékok közül a nyelveken szólás, amit korlátlanul lehetett használni, hogy az másoknak ne használjon, úgy, hogy a személyes előrejutást építse. Tudod, hogy szólhatott az ő 13. vagy 133. zsoltáruk? Lefordítom, ha elő tudom hívni. Ne nézz erre, mert nem jó és nem gyönyörűséges, mert nem lakoznak együtt az atyafiak. Nem olyan, mint a drága olaj a fején, amely lefoly a szakálon, az Áron szakálán, amely lefoly köntöse prémjére. Nem olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére, és nem küld oda áldást az Úr és örök életet. A korintusiaknak így szólt a 133. zsoltár. Tizenkét ajándékot említ körülbelül a Biblia, amit a szellemtől van. És nem fogom felsorolni mind a 12-t, mert nem is ez a lényeg. De a korintusiak azt csinálták, hogy megragadtak egyet, és pont azt ragadták meg a szellemek, a nyelveken való imádkozást, ami kontrollálhatatlan, amire hivatkoztak, és ezt emelték föl. Ha bármit fölemelsz, önállóan Isten ajándékai közül, és csak ezt akarod, és ezt hangsúlyozod, az pártoskodást és szakadást fog hozni, és meghasonulást, mert külön választja azt, akinek van és hisz benne, és külön választja attól, aki nem. És állandó összehasonlítások lesznek. Ezért a nyelveken szólás kiemeli az 1 Korintus 14-ben, és azt mondja, hogy rendben van, nem tiltom, de megmondom, hogy hogyan. Hallottad már, hogy valaki nyelveken imádkozott? Kezed föl. Volt magyarázó mellette? Mert akkor helytelen, hogy hallottad. Ez van 1 Korintus 14-ben. Helytelen, hogy hallottad. Mert ez a fajta nyelveken szólás, és nem az Abcsel 2-ről szólok a nyelvek ajándékáról, amikor összejöttek az izraeliták különböző országokból, különböző nyelveken, és nem értették a görögöt, és Isten megadta azt az ajándékot az apostoloknak és a tanítványoknak, hogy azokon a nyelveken tudtak beszélni, akik ott voltak, úgyhogy előtte soha nem tanulták. Pásztor Stevens, aki a Biblia világméretű szolgálatát, vagy GGV volt elindította, Bibliaiskolába hallottunk róla, hogy vagy Svédországban, vagy Finnországban prédikált egy konferencián, és elkezdett azon a nyelven prédikálni. Ez az. Isten megadta, lehet, hogy akkor az egyszer, megadta neki ezt az ajándékot a hallgatóság miatt. Mert használt a hallgatóság épülésére. És itt a lényeg. Itt a lényeg. Pál azt mondja 1 Korintus 14-ben, hogy inkább prédikálok, vagy profétálok 5-öt, mint 10 000-et szóljak nyelveken. A 10 000-et elosztottam 5-tel, az 2 000, ha jól számolok. Matekban nem voltam olyan erős, de szerintem 2 000. Tehát itt van 1, és itt van 2 000. És a korintusiak fölemelik ezt az 1-et, és erre hivatkoznak. Hogy ez a lényeg. Mi van? Apám, nem, hogy a célt eltévesztetted, de abszolút nem érted. Abszolút nem érted. Nagyon kell vigyáznunk azzal, hogyha valamit Isten igéjéből kiemelünk, mert a teljes tanítás, a teljes ige alkalmas a tanításra, de ez a teljes ige, a Bibliának a teljes igéje, a teljes tárháza. Nem lehet egy valamit kiemelni, és azt felhúzni a zászlónkra, mert furcsa lesz. Előbb-utóbb furcsa lesz. Igen. Két éve voltam hívő, és megismerkedtünk egy lányjal, aki nem is tudom honnan jött, valahonnan északról itt Szegeden, és azt hiszem, hogy a Szoténak a menzájában ott ült mellettünk, és meg lett érintve, meg lett szólítva, és jött. És én befogadtam őt, lakott nálunk egy misszionárius, Baranyai Lajos, és befogadtam őt egy kis szobába, és segítettük őt. De egyszer anyunak eltűnt a pénze. És nem szólt. Amikor másodszor eltűnt a nyugdíja, akkor szólt. És kiderült, hogy ez a lány lopta el. Csak annyira fájdalmas volt. Tudod, miről beszélek? Bántottak már meg téged? Fájdalmasan? Loptak már meg? Csaptak már be? Vezettek már félre? Hazudtak már? Akit nagyon szeretsz? Vagy törődsz? Tudod, csak így arra tudok gondolni, hogy aztán ez a lány végig hazudott éveket. Csabával úgy befűzött minket. Eljátszotta, hogy terhes, egy kis párnát rakott a kamion. Még meg is szült, illetve elvetért. Még ezt is eladta nekünk. Olyan naivak voltunk, elhittük. Feleségem mindig mondta, hogy ne hülyéskedjetek már, ez a lány átdob benneteket. Igaz, hogy akkor még nem volt a feleségem, ezért nem hittem neki. De nem. Bocsánat. Valahogy sose tudsz kimaradni az üzenetből. De csak annyira fájdalmas, amikor megbántanak. El tudod képzelni az atya szívét, amikor kikérte a jussát. Ez nem volt szokás. Ez csak a halála után történhetett, hogy valaki az örökséget elviszi. De milyen öröm, amikor egy drakma megkerül, milyen öröm, amikor egy bárány megkerül, és milyen öröm, amikor egy tékozló fordul, és oda megy az apjához. De ez nem elég. Barátom, ez nem elég. Még nem ismered az atya szívét. Lehet, hogy elszúrod, megbánod, és visszamész, és jól leírod magad. Ott, majd én pucolom a WC-t, apa, majd én szolgálok, mert jó a szolgáknak. És az apa szíve, az, aki a fiúságba helyezi a bűnöst. Az apa szíve az, aki látta, hogy a fia kiitta a méregpoharat. El tudod képzelni azt a képet, hogy egy 3 éves gyermek készít egy ajándékot az apukájának, összerakja, és el tudod képzelni, hogy lehet, hogy választ egy olyan csoki drazsét, amitől az apukájának allergiája van és halálos. El tudod te képzelni, hogy nagy örömmel jön a kisgyerek, és karácsonykor átadja, és az apa kibontja, és ott van előtte. Tudod, az atya szeretete megeszi ezt a drasét. A fiú kiitta ezt a poharat. Mert ez a megváltás pohara. Ilyen az atya szeretete. És tudod, ezzel az szeretettel kell találkoznunk. Ma is. Holnap is. Ezzel találkoztunk jó néhány évvel ezelőtt. Ő vele. És az atya hív. És csinálj bármit, elszúrhatod a legkegyetlenebb módon. Tényleg. Besározhatsz mindent. Összetörheted a mindent. Eltékozolhatsz mindent, amit kaptál. De a sót az Atya szeretete viszi. Nem a buli, hogy egy tékozló megtért. És ez fantasztikus. Hidd el, ez csodálatos. De ha nem látod meg mögötte az Atya szeretetét, akkor veszítesz. Akkor nem láttad meg a lényeget. Akkor nem láttad meg a lényeget. Te drága gyülekezet, az Atya szívéből, az Atya szeretetéből kell gondolkodnunk egymásról. Mert ő csak így tud gondolkodni. Ő nem tud másképpen gondolkodni. Nem tud másképpen gondolkodni. És tudom, nem is akar másképpen gondolkodni. Amen. Amen.
Drága testvérek, folytatva azt, amit Szepitől hallottunk, néhány dolgot megpróbálok összekapcsolni és összehozni. És amit Szepi mondott, és ami Szepi mondani valójának a lényege volt, és az eszenciája volt, ez az Atya szeretete. És az, hogy egymásra is így tekinthetünk, mert ő így tekint ránk, és így bánhatunk egymással. És amit a szeretet lát a másik számára, az, hogy micsoda jövő áll előtte, és Istennel micsoda lehetőségei vannak. És ennek a szellemében vagyunk itt, és... Tegnap este találkoztunk az előjárókkal, beszélgettünk. Tulajdonképpen egész héten imában voltunk, és csak tegnap estére egy kicsúcsosodott, hogy össze tudtunk jönni. Valaki nem sokkal azelőtt ért vissza a nyaralásból, de időt akartunk erre szánni. És ez az volt, ez csúcsosodott ki, hogy Isten azt mondja, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Minden dolgotok. És Isten ezt a felhívást adja az előjáróknak is a gyülekezetben, hogy mindegy, mi történik, örömteli dolgok, nem örömteli dolgok, könnyű dolgok, nehéz dolgok történnek, bármi is történik, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. És ma este hárman szeretnénk hozzátok szólni. Józsi fog majd még szólni, ő is röviden, mint ahogy én is megpróbálok röviden szólni. És ez kapcsolódik a múlt vasárnapunkhoz. És bizonyára többen tudjátok, vagy láttátok, hogy a múlt heti összejövetelünk felvétele nincs fent az oldalunkon. És amellett, hogy a prédikációban rengeteg biztató ige, és igén alapuló biztatás hangzott el. Voltak olyan részei ennek a prédikációnak, ami kapcsán ki kell fejezzük az álláspontunkat. Őrhely Zsolti nagyszerű bátorításokat adott nekünk a gyülekezetnek, és biztos, hogy benne, hogy tapasztaltátok, itt voltatok, hallottátok, vagy akár meg tudtátok hallgatni. Isten szólt, bátorított rajta keresztül. Ugyanakkor, ahogy említettem, voltak benne olyan részek, amik, mivel hogy itt nyilvánosan hangzottak el, fontosnak tartjuk mi is, hogy nyilvánosan szóljunk erről, és a mi álláspontunkat is megfogalmazzuk. Tulajdonképpen nem új dolog ez, mert az elmúlt akár másfél évben is igazából többször beszéltünk már róla, hallhattatok bennünket a témában. Akár másfél évvel ezelőtt, ahogy Jonatánék, néhányan kimentek. Ugye akkor is ez elhangzott, illetve Zsoltival is többször beszélgettünk ezekről a dolgokról, erről a témáról az elmúlt hónapokban is. És tényleg, ahogy erről beszélek, én nagyon szeretném, hogy átjöjjön, és lássátok, hogy mindezt a szeretetnek a szellemében, Isten szívével tesszük és beszélünk most erről. Nem könnyen beszélünk erről. Egész héten imában voltunk, hogy említettük, és Istent kértük, hogy segítsen nekünk. Az egyik ilyen dolog az, amiről Szepi már szólt, és Szepi azért is beszélt erről, mert szerettük volna tisztává tenni, még tisztábbá tenni az álláspontunkat a nyelveken szólás témájában, és azzal kapcsolatosan, hogy a gyülekezetben, a gyülekezeti életünknek bármelyik platformján is legyen az egy istentisztelet, legyen az egy házi csoport, legyen az egy ima alkalom, mit látunk az igében, hogy tud ez gyönyörű lenni, hogy tud ez építő lenni. És a másik ilyen téma ez a gyógyulás és gyógyítás témája, és a konkrétan ennek a téma mentén elhangzott kijelentések okán is gondoljuk, hogy fontos beszélnünk. Viszonylag korábban is viszonylag már részletesebben beszéltünk erről. Azt hiszem, hogy május elején volt egy prédikáció, hogy egész üzenetet ennek szántunk, és próbáltuk sok aspektusból megnézni ezt a témát. De most egy másik aspektusából fogjuk megnézni, és egy kb. 4-5 percben szeretném ezt a témát megérinteni. És csak tudjátok azt, hogy vesszük azt a feladatunkat, ami előjáróként a feladatunk. Titus 2:1 azt mondja, hogy te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással. Titus Istennek az embere volt, Pál elküldte őt, és rábízott dolgokat. És az egyik ilyen feladata volt Titusnak, hogy azt hirdesse, ami az egészséges tanítással egyező. Aztán Titus 1:9-ben ezt megelőzően nem sokkal azt olvassuk, hogy olyan emberén, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Azt gondolom, lehetnek olyan bátorító gondolatok, vagy bátorítónak tűnő gondolatok, amik nem az igény nyugszanak. Azt mondja itt ez a vers, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani. És aztán 1 Timóteus 4:16 azt mondja, hogy legyen gondod önmagadra és a tanításra. Maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, és hallgatóidat is. És azt látjuk, és sok-sok más helyen is beszél erről Isten az igében, az új szövetségi gyülekezet kapcsán, hogy az előjárók kaptak erre Istentől feladatot, és egyben felelősséget is. A feladat és a felelősség az együtt megy, és nincs egyik a másik nélkül. Fontos ezt azért is hangsúlyozni, mert a teológiai irány az nem demokratikus úton formálódik egy helyi gyülekezetben. Isten rábízta ennek a felelősségét az előjárókra, a vezetésre, hogy képviseljék azt, hogy az adott gyülekezetben, különböző témák tekintetében mi az, amit felemelünk. Mi vagyunk együtt a gyülekezet. Mi vagyunk együtt a gyülekezet. Tagok vagyunk részekkel, ajándékokkal. De a helyi gyülekezet vezetésére Isten előjárókat szánt, és a teológiai irány képviselete is ennek része. Létezik egy ilyen romantikus elképzelés, miszerint mindenki és bárki formálhatja a teológiai irányt egy közösségben, de hogy ez nem így van. Talán felsőlés is részletezni, hogy mennyi furcsaság eredni abból, ha így lenne. És milyen fontos, hogy az előjárók ezt tegyék, még ha nem is könnyű. mert ezzel védik azt a szellemi egységet, amit Isten hozott létre, amit Isten munkált, akár hosszú időn keresztül. Néhány nappal ezelőtt a szomszédainkkal egyik este egy nagyszerű együttlétünk volt, két házas pár együtt voltunk, és beszélgettünk, és Istenre, Jézusra terelődött a szó, és aztán is folyt a beszélgetés, kifejezte valamelyikük, hogy ő szeretne eljönni a közösségünkbe, szeretne ellátogatni ide, eljönni egyszer, megnézni, hogy milyen is ez. És arra gondoltam, hogy milyen nagyszerű, hogy egy olyan közösségbe jöhet, ahol egység van, ahol szeretet van, ahol fel van emelve ez, amiről Szepi beszélt. Isten valósága van. Ahol egymás tisztelete van. Ahol egymás felemelése van. És amikor bejön ide valaki, ezt megtapasztalja. És hisszük, hogy részünk az, hogy Isten kegyelméből ezt őrizzük, hogy együtt ezt építsük, és ebben tudjuk vezetni a gyülekezetet. Azt mondta, ugye, hogy azt mondja, itt olvastuk, hogy 1 Timótus 4.16-ban, hogy mert ha így cselekszel, ugye, hogy tanítod, hogyha tanítasz, és az egészséges tanításról volt szó, akkor mi történik? Mi is történik? Megmented magadat is, és a hallgatóidat is. Isten a személyes járásunkhoz, a személyes növekedésünkhöz egy jó táptalajt tud adni nekünk. És hisszük, és ez a, ahogy előre tekintünk, ezt látjuk, hogy Isten kegyelméből egy olyan gyülekezet leszünk továbbra is, egy növekvő módon, hogy aki ide tartozik, ti, mi, vagy aki ellátogat ide egy újként, Isten szeretetével találkozik, Isten örömével, az egységgel találkozik, azzal a csodával, amit Istennek a szelleme ad közénk, ami természet feletti, amin keresztül Isten emberi szíveket képes megragadni és megváltoztatni. Ez az imánk, ez a látásunk, ez a törekvésünk, és az a rész, amit Isten nekünk ebben adott, abban ki fogunk tartani az ő kegyelméből. És hadd térjek rá az említett gyógyulás témára, ahol egy másik aspektusból nézzük meg ezt a kérdést. Ugye, amik elhangzottak múlt hét vasárnap többek között, az így szól, hogy ő minden egyes betegséggel elbánt, ha ezt nem hiszem el, hogy így van, akkor semmit nem használ. Akkor tényleg nem lesz így. És sokaknak azért nincs is így. Krisztus meghalt a fizikai sebeimért is. Minden egyes betegségemet ő hordozta el, ezért tökéletes egészségben tudok élni. És a fenti szavaknak a gyökere egy veszélyes mozgalomba és tanításba gyökerezik. Mivel sok szó esett már erről itt köztünk, a gyülekezetben, beszélgetésekben, ezért is elengedhetetlenek tartjuk azt, hogy beszéljünk erről. Hogyha szeretnéd még árnyaltabban vagy részletesebben látni, hogy mi az álláspontunk a gyógyulás és betegségek témában, akkor ezt a május elejé üzenetet is, ha meghallgatod, szerintem tök szuper. Mert a betegségről és gyógyulásról kategóriákban is beszélünk. Ha itt voltál, lehet, hogy emlékszel, az igét nagy számban, az igeverseket nagy számban alapul vettünk ehhez, és segítségül hívtunk, és nagy számban szerepelnek benne ugye Istennek az igéje. És azt gondolom, hogy ettől és emiatt sokkal árnyaltabb, és tényleg kategóriákként lehet látni, ami segíthet ennek a megértésében. Fontos látni a hátterét ennek a konkrét tanításnak, vagy mozgalomnak, és nagyon-nagyon szeretném, és csak még egyszer hadd említsem meg, hogy szeretném, hogy a figyelmünk most ne Zsoltin legyen, hanem arról, erről a mozgalomról, hogy elő a tanításról, amit elutasítunk teljes egészében. És szerintem olyan jó, hogy kicsit behatóbban meglátjuk, hogy mi is a háttere annak. Lehet, hogy kívülről vagy elsőre nézve egy igevers, ami tök jól hangzik, de bizony nem azon az alapokon áll, ami hisszük, hogy egy hívő számára egészséges lehet. Ez a mozgalom, vagy ez a tanítás, ez a hit szava, vagy word of faith teológiai irányzat, ami egyébként már a korai egyházban is ott volt, és felütötte a fejét, illetve a 19. században is jelen volt. Volt ez a E.V. Kenyon, aki az atya ennek a mozgalomnak. És a godquestion.org-ról egy bizonyos írás, vagy írást ebben a témában én kimásoltam, és ezt szeretném felolvasni nektek, mert azt gondolom, hogy hát sokkal tömörebben és egy konstansabb módon meg tudom osztani veletek ennek a lényegét. Úgyhogy ez a hivatkozás, ott megtaláljátok, és nézzük is akkor, hogy mi is ez. Ez az oldal egyébként, ez egy keresztény, teológiai, hitéleti internetes felület. A hitszava mozgalomnak alapvető hittételei ezek, ez pedig az egészség és a gazdagság evangéliuma. A tanítás lényege szerint az üdvösség teljességet is jelent, azaz minden szükség betöltését, a hiány hiányát, a teljes elégséget és a gyógyulást is. A hívő üdvössége tehát háromszoros áldás, örök élet, jólét és egészség. Fontos tudnivaló, hogy ebben a teológiai szövegkörnyezetben gazdag annyit jelent, aki nem szenved hiányt semmiben. Szerintük az isteni gyógyítás, gyógyulás minden ember előtt nyitva áll, mert Isten fia keresztfán elhordozta az ember bűnének következményeit, az örök halált, a betegségeket és fájdalmakat, tehát az embernek nem kell sem az örök halálba mennie, sem betegnek lennie. Ézsaiás 53:4, amire volt ugye hivatkozás a múlt héten, így szól, hogy pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. Azt mondja, vagy azt mondják, hogy akinek elég hite van a gyógyulásban, elfogadhatja azt Isten kezéből. A bővölködés evangéliuma, vagy másképpen a jóléti teológia, vagy a hit szava irányzat követői arra biztatják a keresztényeket, hogy használják Istent, holott a bibliai kereszténység ennek éppen az ellenkezőjéről szól. Isten akarja használni a hívőt. A hit szava, vagy a jóléti teológia úgy gondolkodik a Szent Szellemről, mint egy erőről, amelyet a hívő vágyai elérésének a szolgálatába állíthat, működtethet. Pedig a Szent Szellem a Biblia tanítása szerint egy személy, aki képessé teszi a hívőt Isten akaratának a megcselekvésére. A jóléti teológia nem engedi, hogy Isten a saját tetszése szerint munkálkodjon, azaz nem vallja Istent a mindenség urának, aki beleegyezésünk nélkül is bármit megtehet. A hit beszéde teológiai irányzatban a hit nem az Istenbe vetett feltétlen bizalmat jelenti, hanem egyfajta módszert azon szellemi törvényszerűségek irányítására, amelyek állítólag a világban működnek. Amint arra a hit szava elnevezés is utal, e mozgalom követői azt tanítják, hogy a hit inkább abban áll, hogy mit mondunk, mit sem abban, hogy kiben bízunk, vagy milyen igazságokat fogadunk el, majd ragaszkodunk ahhoz teljes szívünkből. A hit szava mozgalom előszeretettel használja pozitív megvallás kifejezést, azt állítva, hogy a szavak önmagukban is teremtő erővel bírnak. A mozgalom tanítói szerint a szavaink határozzák meg, hogy mi fog történni velünk. Megvallásainkat és különösen az Istenhez intézett kéréseinket pozitívan és kételkedés nélkül kell kimondanunk, és akkor Istennek válaszolnia kell rájuk, mintha az ember bármire is kötelezhetné Istent. A hitünktől függ tehát, hogy Isten meg tud áldani bennünket. Jakab 4:13-16 határozottan ellentmond ennek a tanításnak. Tehát akik azt mondjátok, idézem, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Vagyis nem, hogy a jövőnket nem tudjuk irányítani szavainkkal, de még csak azt sem tudjuk, hogy a holnap mit hoz a számunkra, és élünk-e még akkor egyáltalán. Ha a hídgyógyítóknak tényleg birtokukban van a gyógyítás ereje, akkor miért nem sétálnak egyszerűen végig a kórházak folyosóin, és gyógyítanak meg minden beteget? Egyszerűen azért, mert nem képesek erre. Nincs meg bennük az a csodatévő gyógyító erő, ami csak Jézus Krisztus sajátja. A World of Faith mozgalom legfőbb hiedelmei a hiterő köré csoportosulnak. Úgy hiszik, hogy a szavak képesek a hiterő manipulálására, és hogy ezáltal önmaguk megteremthetik, amit szerintük a Szentírás ígér, vagyis egészséget és anyagi jólétet mindenkinek. A hiterőt vezérlő törvények Isten szuverén hatalmán kívül is érvényesülnek. Sőt, maga Isten is alá van vetve ezeknek a törvényeknek. Nyilván látható, hogy ez nem kevesebb, mint Isten káromlás, önbálványozás, és a saját hiterőnk végtére saját magunk istenítése. Szerintük a betegség az elbukás és a meghátrálás, de maga a bűn is csak saját személyes hitünk hiányaként értelmezhető. És befejezésképpen csak olvasnunk kell a Bibliát a nagyobb kontextusban, a teljes írást kell tekintenünk, és láthatjuk, hogy Isten a világ mindenség teremtője, 1 Mózes 1.3-ban, 1 Timóteus 6.15-ben. Ő teremtett minden láthatót és láthatatlant. Az ő szavára állt elő az ég egész serege a semmiből, és az ő szava tartja fent mind a mai napig mulandó sárvilágunkat is. Isten egyedül a világ mindenség szuverén teremtője. A teremtéshez nincs szükség valami homályos hit erőre. Nem magát a hitet tiszteljük vallásosan, hanem Istenbe vetjük minden bizodalmunkat. A mi hitünk nem a szavaink vagy a hitünk erejében van, hanem egyedül az Úrban. A mi hitünk Istentől jön, ez az ő tökéletes ajándéka számunkra, nem pedig mi kreáljuk meg azt. Tényleg az van bennem és bennünk, mind a négyünkben, előjárókban, hogy csak nagy reménységgel tekintünk előre, azzal a szeretettel akarunk menni tovább előre, amit Isten ad nekünk napról napra, amit adott közénk, amit ő felemel, és Isten egy csodálatos jövőt ad nekünk. Lehet, hogy elbuktunk, lehet, hogy gondoltunk hülyeségeket, és ezzel mindannyian így vagyunk. De Istennél mindig van egy újrakezdés, egy továbbmenetel, és így tekintünk egymásra. Így tekintünk egymásra.
Köszönjük, Dávid! Isten áldjon benneteket. Jó látni a titeket. Ja, kapcsolódnék a gondolatokhoz, amiket hallottunk. Nyilván egy határozott beszéd volt, de ezek szabadítást szoktak hozni. Az Úr megsebez, de be is kötöz. Igaz? Az operációs asztalon elfogadjuk a szikének a munkáját, és aztán ott van a gyógyulás. És a Bibliámat ott felejtettem, bocsánat. Legfontosabbat, igen. Én csak folytatnám igazából ennek a vonulatát az egészséges tanításról és egy tudatos életről Istennel, és nem tudom, hogy egy kicsit oldjam ezt a légkört. Van egy viccem. Hihetek, van egy viccem. Afrikában van egy misszionárius, aki ott dolgozik, ilyen árvagyerekek között, és hát van neki egy rozogó autója, és azzal járja ott a vidéket, és kifogy a benzin. És hát kifogy a benzin, és nincs neki ilyen kannája, ugye, amiben tudná hozni a benzint, hanem van egy bili, ami ugye az árvagyerekek előtt, na mindegy, van egy bili az autóba, és akkor elmegy a legközelebbi benzinkút az a bilivel, beletölti a benzint, visszabattyog az autójához, és miközben tölti be ugye a benzintankba a biliből a benzint, megáll mellette egy arab sejk, egy ilyen hatalmas limuzinnal, klíma, ugye megy, meg minden, ami kell, lehúzza az ablakot, és így ránéz, és azt mondja, hogy én a hitedet nem osztom, hogy, hogy is van? Én a vallásodat nem osztom, de a hitedet azt csodálom. És lehet, hogy ez tényleg egy vicces történet szerintem, de csak arra akarok rávilágítani, hogy a mi hitünk az nem egy vakugrás a sötétbe, hanem a mi hitünk egy intelligens hit. Igazából, amiről végig a Bibliában olvasunk, ahogyan az apostoloknak ezt megadta Isten, meg a prófétáknak, stb. A mi hitünk az nem csak egy vakengedelmesség valamilyen szavakra, hanem úgy van felépítve, hogy teljesen értelme van az egésznek. Ugye ez az arab sejk nem tudta, hogy mi van a bilibe. Nem tudta, hogy mi van a bilibe. Azt hitte, hogy valami, tényleg valami nagy hite van ennek az embernek. De a mi hitünk az Istennek az olyan szaván nyugszik, amivel ő megszólítja a mi értelmünket is, és arra biztat folyamatosan, hogy használjuk azt. Józanság beszéde. És erre szeretnék csak igéket hozni nektek. Tényleg is imádkozom, Uram, kérlek, hogy áld meg ezt a pár szót, legyen bátorítás nekünk, és legyen bátorítás arra, hogy a te ígédet még jobban megismerjük, hogy megértsük azt, hogy mindaz, amit itt ebbe a közösségbe szeretnénk megélni, az minden egyes részletében a te beszédeden nyugodjon. Nem emberi elképzeléseken és ötleteken, hanem a te ígéden. Amen. 1 Péter 1:13. Péter apostol beszél arról, hogy miről is szól a mi hitünk. És rögtön odalapozok. Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelen. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem miképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Tehát azt mondja, hogy övezzük fel az elméink derekait. Ez azt jelentette azokban az időkben, ugye ilyen hosszú ruhákba jártak ezek az ókori emberek, és amikor valami fontosat kellett tenniük, vagy nekirugaszkodtak valaminek, futni akartak például, akkor így fogták ezt az övet, és azzal így rögzítették a ruhájukat. És felövezni az elméink derekait, az is azt jelenti, hogy a teljes felszerelést használni, felölteni. Hogy van, és ez a a hitszavam mozgalom, csak angollal kevertem ezt, a hitszavam mozgalomban nagyon sok biblia verset kiragadnak az összefüggéséből, és arra bátorítanak, hogy fogadd el, mert ezt mondja az ige. De közben a teljes írás összefüggésében vagyunk búzítva arra, hogy józanul gondolkozunk ezekről a dolgokról. Nem azért, mert egy ige ezt vagy azt mondja, vagy egy adott magyarázat, hanem felövezve magunkat, azt mondja, az elménk derekait. Aztán 2 Péter 1:16. Mert nem mesterkért meséket követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlőléi voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség, ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a Szent Hegyen. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel a szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. minden egyes szó, ami a Bibliában benne van, a teljes összefüggése Isten adta, és ezért nem ragadhatunk ki egyet közülük, ahogy a Szepi is mondta ezt, egyet kiragadva, hanem a teljes összefüggésében tanít bennünket Isten boncolgatni az írást. Mit, hogyan. És ez egy tudatosságot hoz. Szerintem a hívő emberek a legtudatosabb emberek. Isten arra hív bennünket, hogy tudatosan éljünk. Tudjátok, hogy mind gondolkoztam? Az állatok ugye ösztönlények. Az állatok a pavlovi reflexek alapján működnek. Tudjátok, hogy Pavlovnak volt ez a kísérlete, hogy a kutyáknak, azt hiszem kutyákkal csinálta ezt, hogy adtak nekik finomságot, és azzal egy időben, hogy odaadták a finomságot, nyomtak egy csengőt. És akkor elindult a nyál elválasztás ugye a finomság hatására, és egy idő után azt csinálták, hogy a csengőt nyomták, de nem adtak nekik kaját, és a nyál elválasztás ugyanúgy elindult a kutyába. Tehát ez az ösztön válasz reakció. És ilyen a mi régi természetünk. A régi természetünkben vannak ösztönös reakciók, neki ösztönös reakciói vannak. De Isten nem bátorítja azt, hogy mi az ösztönös reakcióinkban éljünk, hanem adott nekünk egy új természetet, amelyiknek az a lételeme, ami ebben a könyvben le van írva. De az sem úgy, hogy valaki nekem diktálja, bögdös engem egyfolytában, hogy most így csináld, most úgy csináld, és egy ilyen kívülről jövő, hát ilyen válaszreakciókra késztet engem, hanem Isten igéje tanít engem Istennel gondolkozni. Istennel gondolkozni, és felülemelkedni az ösztönválaszreakciókon. Ezeket a halálba adtuk Krisztussal együtt a kereszten, meghalt a régi természetünk, és mi vele együtt. Az ösztönreakciók számára. És volt, nem tudom, hogy voltatok-e olyan veszekedésben, amikor elvitte a lelkedet a légkör. Történt ilyen. És én ilyenekre gondolok, hogy mikor visszagondoltál, hogy mi történt ebben a veszekedésben, nagyon hamar ugye az történt, hogy nem is azt mondtad, amit szerettél volna mondani, hanem valami teljesen mást mondtál. Volt ilyen veletek? Hogy visszagondoltam utólag, és azt mondom, én soha nem mondtam volna ilyet a feleségemnek. De volt ott ez az ösztönválasz reakció, és beindult valami így ilyen ösztönös reakciók alapján, és aztán ott kötöttem valahol ki, ahol soha nem akartam. Isten hív bennünket arra, hogy ne ösztönválasz reakciókban éljünk, hanem vizsgáljuk meg a dolgokat, és az ő igéje szerint haladjunk előre az utunkon. És jól gondoljuk meg, hogy mi micsoda. Felövezén az elménk derekait. Efézus 4:11-16-ig ugye beszél ezekről a szellemi ajándékokról, az apostolokról, és aztán a többiről. És jól ismert igerész, de fel fogom olvasni nektek, mert itt a célja, Efézus 4:11, és ő adott némelyeket apostolokul, aki most Péter apostolt olvastuk, neki megvolt a feladata és a része Krisztus testében, némelyeket prófétákul, és róluk is beszélt, rajtuk keresztül kaptuk meg az írást, némelyeket evangélistákul, akik megalapították a gyülekezeteket, igaz, meg a mai napig, oké, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyáján az Isten fiában való hitnek és az ön megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak a mértékére. Ez a célja az ajándékoknak, és ezért gyűlünk itt össze hétről hétre, és vagyunk együtt, mert mindannyian növekszünk, és növekedni szeretnénk a hitben. És utána azt mondja, hogy többé ne legyünk gyermekek, akiket ide és tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az emberek álnoksága által, a tévejgés ravasságához való csalárdság által, hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. A Szepi, ahogy a szívét kifejezte, ez a szívünk, Krisztusban való szeretetben növekszünk, hogy ne legyünk többet gyermekek a hitben. Egy gyermek könnyen elhitethető, igaz? Mert bíznak természetesen. És ösztönlények. Az én kisfiam nagyon szereti a cukrot, És vigyázni is kell rá, tudod, mert hogyha valaki ad neki egy cukrot, és elhívja magával, tudja, de most nem akarom végigmondani az ilyen történeteket, igaz, de tudjuk, hogy a gyerekek ösztönlények nem tanultak meg különbséget tenni, könnyen bíznak, és elmennek egy adott irányba. De az atya szeretete az az, hogy, tudod, hogy az a gyerek nőjön fel, és tanuljon meg különbséget tenni, tanítások szele között. Tanítások szele között, és erről beszél itt, hogy felnövekszünk, hogy ne legyünk többet gyermekek. És a téveg és ravasságához tudjuk, hogy hogyan viszonyuljunk ezekhez a családságokhoz. Az igazságot követvén szeretetben növekszünk Krisztusban. Tudatosan követjük Krisztust. Tudatosságban élünk. És megint... Ja, nem akarom idézni a Besenyő Pista bácsit, amikor tudatosan táplálkozott. De tudatosan táplálkozni hitben. Tudjátok, hogy egy jó apa az egészséges ételt ad oda a gyerekeinek. És a mi gondolatunk az előjárókkal is az, hogy mi egészséges ételt szeretnénk itt látni a gyülekezet asztalán. És figyelmeztetlek benneteket is, hogy egészséges tanításokkal töltsétek meg a szíveteket, amiről megvizsgáltad, hogy miről szól, hogy tudjad, hogy mit eszel, mert annak lesz egészség a következménye. Hogyha én nem egészséges kaját eszek, hogyha mérges gombát eszek, így azután a gyomorrontásom lesz. És ugyanez van a tanításokkal, amit eszünk, annak következménye van. És nem azért vagyunk itt, hogy uralkodjunk a hitéleteteken, ezt gondolom, hogy világos, mert többször hangsúlyoztuk ezt. Ki azt néz videókon, vagy azt hallgat, amit szeretne. Ez a te hívő papságod. De hogyha elfogadjátok azt, hogy ezen a helyen mi valóban olyan dolgokban szeretnénk bátorítani egymást, ami egészséges tanítás, és mi hisszük, hogy az, akkor azon örködni fogunk. És ez történik. És egyébként pedig, nem ajánlom a mérges gombát, akkor se, hogyha szabad vagy rá, hogy megegyed bármilyen mennyiségben, de nem ajánlom. És ez a szeretet miatt van. És aztán 1 Korintus 14:40, ugye itt pedig arról van szó, hogy hogyan is gyakorolják ezeket az ajándékokat a gyülekezetben, és nem fogok most már hosszasan beszélni, még van 2-3 ige versem. De ez az 1 Korintus 14, amit a Szepi is említett. Ugye itt arról van szó, hogy hogyan is gyűlünk össze, mi az, ami építő a gyülekezet számára, amikor együtt vagyunk. És azt mondja a végén, hogy a cél, hogy mindenek ékesen és jó rendel legyenek. Tehát Isten nem a rendetlenségnek az Istene. Isten, amikor ő tesz valamit egy közösségben is, az nem pártoskodáson keresztül, vagy széthúzáson keresztül, vagy szakadásokon keresztül történik meg, hanem van ott Istentől egy egység, amit ő megáld. Ugye ez a 133. Zsoltár lényege, hogy ott van egy egység, és oda küld áldást az Úr. És ez csak egy felkiáltójelként teszem ide egyébként, hogy ez a Word of Faith mozgalom, vagy hit szava a világban, hogyha megnézitek, bármerre ezt vallják és gyakorolják, nagyon sok szakadás és nagyon sok furcsa dolog történik emberek között. És ez nekem, tehát ez nem új keletű dolog egyébként, bárki utána nézhet, meg saját életünkből van erről tapasztalatunk. Tehát gyümölcséről megismerheted a fát. Milyen gyökere van neki, olyan gyümölcse lesz. És az az igazság, hogy van az a pillanat, amikor ezt el kell dönteni valakinek, hogy mit szeretnél látni az életedben, milyen gyümölcsöt szeretnél lenni. És mi szeretnénk áldást a gyülekezetben, mi szeretnénk egységet a gyülekezetben, mi szeretnénk Isten örömét közöttünk. És ezért beszélünk ezekről. Igen. A kegyelem, Titus 2:11-ben ugye azt mondja, hogy megjelent az Isten kegyelme, és arra tanít bennünket, hogy megtagadva hitetlenséget, világi kívánságot, tisztán és igazán éljünk ebben a jelen való világban. A kegyelem tanít, a kegyelem tovább visz, a kegyelem vezet engem tudatosan, egy tudatosságban. És aztán 1 Tesszalonika 5.21-22. Most már tényleg közel vagyok a landoláshoz. 1 Tesszalonika 5. Csak meg kell. Várjatok. Ez a vers arról szól, hogy mindent megvizsgáljatok. Mindent megvizsgáljatok. Ami jó, azt tartsátok meg. Huszonegyestől olvasom. Mindent megpróbáljatok. Ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Miért? Azért, hogy egészséges maradhassál a hitedben. Azért, hogy a növekedésed az Istentől való legyen. Hogy az előmeneteled az Istentől való legyen. Mindent megvizsgáljatok. Mindent. Emlékeztek, hogy a bérabeliek nemesebb lelkűek voltak, mint akik kirúgták a Pál apostolt a városból? Mert megvizsgálták, hogy mit mond még a Pál apostol is. Megvizsgálták, hogy mit mond, és utána Isten megbizonyította nekik, hogy ez tőle van, ez az ő igazsága. Oké, de azt tartjuk meg, amit jónak tartunk. És ez egy tudatos választás. 1 János 4.1 azt mondja János apostol, hogy vizsgáljátok meg a szellemeket. Vizsgáljátok meg. Mert nem minden szellem, ami a világban van, nem minden szellemiség Istentől való. És gondolom, nem kell magyaráznom ezt. Nem minden történés, akár természetfeletti történés közösségekben Istentől való. Nem minden gyógyulás Istentől való, föltétlenül. Vagy minden természetfeletti megnyilatkozás. És azt mondja a János, hogy vizsgáljátok meg a szellemeket, vizsgáljátok meg. Vagy ha úgy mondanánk, hogy vizsgáld meg annak a fának a gyökerét, mert a gyümölcse, vagy vizsgáld meg a gyümölcset, mi a gyökere? Mert a gyökértől függ a gyümölcs. Vizsgáld meg. És ezt nem fogja más helyettünk elvégezni. És nem élhetünk ösztönösen. Azért, mert valaki azt mondja, hogy valami nagy dolgok történnek, és működnek erők, hogy automatice az Istentől van. Meg kell mindent vizsgálnunk. És erre hív bennünket Isten. Ez egy tudatos választás. És aztán Róma 12, ez az utolsó vers így a végére, amit gondoltam, hogy megosztok még veletek. Pál apostol ugye itt a római gyülekezetet inti, őket vezeti, és ezek is annyira áldott versek igazából, és ugyanerről van szó. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szálljátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteket, tehát az Isten tisztelet, amit mi testünkben teszünk most. És azt mondja, hogy ezt Istennek szálljuk oda. És ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, ne legyetek ösztönlények. Pavlovi reflexekkel, hanem változzatok el a ti elméteknek a megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Az elménk Isten ajándéka arra, hogy az ő igéjével összekapcsolódva a megfelelő konklúziókra jussunk a hitünkben. És azt mondja, hogy vizsgáld meg, ő is itt ezt mondja, hogy vizsgáld meg, mi az Isten tökéletes akarata. Úgyhogy ezt szerettem volna veletek megosztani, ebben szeretnénk bátorítani benneteket. Vizsgáljuk meg, mi az ő akarata, és éljünk a szerint. És figyeljetek is, hogyha én hiszem, hogyha mi ebben hűségesek vagyunk, Isten pedig hűséges arra, hogy megáldjon bennünket. Gyülekezetként is, és egyénenként is. És így lesz az életünk egészséges, erőteljes. Úgyhogy csak Isten áldását kívánom mindannyiunkra. Nagyon szeretünk benneteket. Nagyon nagy áldás veletek együtt menni a hitben. Egy kaland. Készülünk a konferenciánkra, és én még egy hirdetést ide befűznék, hogyha nem baj. Ezen a héten is van csütörtökön lépcső először 6 órakor, és utána lesz egy ima alkalmunk, ez ami havonta egyszer van, amire pedig mindenkit szeretettel várunk itt 7 órakor. Imádkozni fogunk tüzes szívvel, mert hisszük, hogy Isten cselekedni akar közöttünk, és nagyon sok mindenben rászorulunk, nagyon sok dolog van, amiben szükségünk van az ő segítségére, szerintem gyülekezetként is, tehát mindenkit bátorítunk, hogy gyertek az ima alkalomra csütörtökön este 7 órakor a lépcső után. Amen. Köszönjük neked, Úrunk, ezt az alkalmat, köszönjük neked a te bátorításaidat, köszönjük a te szeretetedet, Uram, amivel mindannyiunkat a te szívedre akarsz ölelni, Uram, mint tékozló fiúként, ahogy te megindul a te szereteted felénk. Köszönjük, hogy ezért adod nekünk az egészséges tanítást, Uram, ezért adod nekünk a te szent szellemed ajándékát, ezért adtad nekünk az elménket. Szeresd az Urat a teljes szívedből, a teljes elmédből, és minden, a teljes lelkedből, igaz, ezt mondja az írás, hogy az elménket is oda akarjuk neked szánni, hogy megvizsgáljuk mi a te akaratod. Taníts bennünket, Urunk, áldunk téged, mert annyira csodálatosan vezetsz. Köszönjük neked, Uram. Amen.
Amen. Gyertek, drága gyülekezet, az utolsó darra álljunk fel, és énekeljük neki, és valljuk meg ezeket a csodálatos igazságokat.
Az, aki benned bír,
gyertek,
soha meg nem szégyenül. Az, aki hozzád hittel lép, minden bajból meg. Jézus, te vagy a jó pásztor, aki életet adtál halálod árán. Jézus, te vagy a hűséges társ, aki éjjel-nappal mindig vársz rám. Hozzád jövök, Uram, hozzád emelem tekintetem, mert nincsen más, kiben bízhatnék, csak te vagy a Messiás. Hozzád jövök, Uram, hozzád emelem fel kezeimet, szent vagy mindenható, csak te vagy a megváltó. Az, aki benned bízik, soha meg nem hittelni, minden bajból megmenekül. Jézus, te vagy a jó pásztor, aki életet adtál halálod árán. Jézus, te vagy a hűséges társ, aki éjjel rám, hozzád jövök, Uram, hozzád emelem tekintetem, mert nincsen más, kiben bízhatnék, csak te vagy a Messiás. Hozzád jövök, Uram, hozzád emelem fel kezeimet, mert szent vagy mindenható, neked arcod látnom, ahogy téged csodálnak, betöltesz élettel. Hát enged hangod hallanom, és enged arcod látnom, ahogy téged csodálom, betöltesz élettel. Hozzád jövök, Uram,
hozzád emelem tekintetem,
hozzád emelem tekintetem, mert nincsen más, kiben bízhatnék, csak te vagy a Messiás. Hozzád jövök, Uram, hozzád emelem fel kezeimet, mert szent vagy, minden ható, csak te vagy a megvár, mert szent vagy. Szent vagy, mindenható, csak te vagy a megváltó.
Egyenes 4:7, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Mennyi atyánk, itt vagyunk, apukánk, apuci, abba atyánk. A tékozló fiúnak más volt a teológiája, és más volt a teológiája az otthon maradott fiúnak. De most tanítottál nekünk egy apatológiát, apalógiát, Uram, hogy tényleg lehet, hogy másképpen gondolkodunk, Uram, de nálad a te házadban való lakozás, az atya házában való lakozás, az egységet jelent, az egységet hoz, és ez mindennél többet ér. Mindent félre kell dobnunk emiatt, mert oda küld áldást, oda küld örök életet. Mit számítanak a különbözőségek? Mit számítanak a megértésbeli különbözőségek? Amikor van együttlakozás. Minden megér, Uram. És köszönjük a mai elhangzottakat, Uram, és szeretnénk így a szívünkhöz szorítani, és munkálkodj a szívünkben a hallottak alapján, az igén alapján. Atyám, én mindig azt mondtam neked, hogy az a legjobb üzenet, ami inspirál engem, hogy oda menjek a te igédhez. Ami inspirál és von engem, hogy kikutassam, kikeressem. Igazak-e azok a szavak, amiket hallottam? Igazak-e, megállnak-e? Nekem tudnom kell, mert az élet az drága. És ami előttem van, az nem mindegy, hogy megy végbe. Kívánom azokat a jó gyümölcsöket, mert a jó gyümölcsről ismertetik meg a fa. Atyám, már nincs kedvem hiába fára mászni, elérni csúcsokat, kimászni a kis vékony gajakra és leesni, holott egy rossz gyümölcs. Uram, hiszük, hogy a jó tanításnak jó gyümölcse van. A jó gyümölcs az zamatos, tápláló. Serkenti az ínyemet, és vágyakozást ad. Vágyakozást ad, Uram. Köszönjük neked. Köszönjük, Atyánk, Szent Szellem, drága Jézus, a te nevedben. A te karjaidba esünk. Ahogy János is azt mondta, hogy szeretném, szeressétek egymást. Szeressétek egymást. Amen.